köszöntök mindenkit. Az elmúlt előadásokban, még két alkalommal ezelőtt, általában nyilván 60 évek kialakulásáról volt szó, hogyan formálódtak meg, és megegyeztünk abban, hogy a legérdekesebb korszak ebben a szempontból számunkra az úgynevezett koraújkori Japán, ami ugye 1603 és 1867 között volt. Azért volt a legérdekesebb, mert ekkor alakultak ki a harcművészeti iskolák abban a mennyiségben, amire ebben a harcművészeteket azzá tette, ami ma az Edo-kor. Megelőzően elszigetelt jelenségként léteztek már iskolák, most már vannak forrásaink arra nézve, hogy iskolák már voltak, ezekben valamiféle képzés folyt, de annyira kevés az információk erről a korszakról, hogy igazából még egy hiteles történetre sem lehet rekonstruálni. Tehát az Edo-korban vagyunk, a úgynevezett kora-újkorban, és ugye ebből a harcművészeti iskoláknak valóságos tömege jelenik meg Japánban. Ugye annyira sok, hogy az első nagy, mondjuk az utolsó nagy összeírás, ezt szoktuk általában szempontnak venni, ami a 19. századnak a 30-as éveiben, 1830-as éveiben készül, az harcművészeti ágonként, tehát itt kardvívás, lándzsavívás, jiu-jitsu és így tovább, 600-tól 1000 darabig sorolja fel a stílusokat. Ágonként. Tehát az összes ág, 9 vagy 10 ágból, az 9 számolja, hogy milyen elképesztő mennyiségű iskolák jelentek. Ezek az iskolák persze a legtöbbször nagyon kicsik voltak. Egy adott dojóban, egy adott mesternek a leszármazási vonala volt. De voltak olyan iskolák is, mondjuk egy Yagyu Shinkage-t említünk, amelyek szerte az országban dojóknak a százalékban gyakoroltak. Tehát méretkülönbségek voltak. Ugye ma, amire oda kell figyelnünk, hogy valami foglalkozni fogunk, az egy jiu-jitsu-nak nevezett iskolák, és először meg szeretném magyarázni, hogy mit jelent a jiu-jitsu, hogyan alakult ki ez a kifejezés, és miképpen használták ezt Japánban. Az első fontos dolog, amit szeretnék tisztázni az, hogy nem tudom, ki mennyire olvasott ebben a témában, de általában azt szokták ezzel a témával foglalkozó, és hát mondjuk a dolgok mélységéig finomasztóva nem lehatoló könyve mondani, hogy a javara volt a jiu-jitsu-nak az elődje. Tehát volt a javara, és abból kialakult a jiu-jitsu. Mint a javara az egy másik harcművészetet volna, a jiu-jitsu pedig ebből kialakult. Ez egyáltalán nem így van. Itt egy kicsit a japán nyelv, vagy a japán írásnak a rejtelmeinek kell megismertetni. Ugye van ez az írás egy. Ezt meg igazából amíg egy sor másik írás egy, mert ha ezt mondom, vagy és ezt írom, vagy ezt írom, vagy ezt írom. Ezeket az írásjegyeket, hogyha egy japán rájuk néz, akkor úgy olvassak, hogy javar. Azt jelenti, hogy látság, rugalmasság. Ez egy közhasználatú szó a japán nyelven. Nem egy harcművészeti stílus jelent. Tehát ezeket a kancsikat megmutatnák egy mai japánnak, az ezt nem ismerné föl, de a többit azt igen, az túl régi. Javar, úgy olvassák ki, és azt jelenti, hogy látság. No most a japán harcművészeti iskoláknak a megjelölésénél a japánoknak teljesen magától értetődik az a dolog, hogyha például kendóról beszélünk, akkor ez két írásjegyből áll össze, a ken és a do írásjegyeiből, ez karmot jelent, ezt pedig utat, itt a do az egy olyan kifejezés, ami általában iskolák jelent. A ken önmagában is értelmes. Tehát valaki azt mondja Japánban, hogy kenban esisteiru, azaz kardot tanulok, az egy teljesen értelmes mondat, azt jelenti, hogy kendozik az illető, vagy kenjizik. Ugyanúgy, hogyha valaki mondjuk lándzsavívással foglalkozik, amit szódónak hívnak, vagy szójitsunak hívnak, és azt mondja, hogy jariu renshosteiru, tehát lándzsát gyakorlok, az is teljesen érthető. Ugyanígy, ha valaki azt mondja, hogy vagy régen azt mondta, hogy javar orrensistei rutla, és javarát tanulok, az azt jelenti, hogy jiu-jitsuzik. A jiu-jitsu az a javara plusz a művészet jelentési jiu-jitsu szavakból alkotott szószetétel volt. Tehát a javara iskolák között volt ilyen ízlésbeli különbség abban a tekintetben, hogy melyiket szerették használni. Volt olyan iskola, amelyik jobban szerette magát Javarának hívni, volt olyan iskola, amelyik jobban szerette magát Jiu-Jitsu-nak hívni, és bizony volt olyan iskola, amelyik Judo-nak hívta magát, már akkor, amikor Kano Jigoro még meg se született, mert a Judo ugyanígy azt jelenti, hogy a látság útja, és a általában a Jiu-Jitsu-ra használt kifejezés volt. Hogy mi a Jiu-Jitsu és hogyan alakult ki ez a kifejezés? A maga kifejezés viszonylag késői, az iskolák korábbiak voltak, amiket ma Jiu-Jitsu-nak tekintő. És akkor használom a PowerPoint-omat. Ugye általában van egy ilyen, nem tudom mennyire lehet elolvasni, de akkor elmondom, hogy mi van odaírva, igazából magyarázat nélkül úgyse ezt túl értelmes. Van egy legenda, amit a legtöbb ilyen Jiu-Jitsu-ról szóló könyv lehoz, mégpedig a legenda a Kojiki nevű nagyon régi japán krónikából származik, ez 712-ben állították össze, ez pedig két istenségnek a viadaláról szól, egy bizonyos Takemi Kazuchi no Kami és Takemi Nakata no Kami valamit összevesztek. A japán istenek csináltak ilyet nagyon sokszor abban az időszakban, és megküzdöttek egymással. Na most a beszámoló szerint Takemi Nakata megragadta Takemi Kazuchinak a kezét, az viszont hirtelen, mintha tűzé változott volna, kénytelen volt elengedni. Utána Takemi Kazuchi megütötte Takemi Nakatát, és a keze, mintha jéggé változott volna, összezúzta a csontjait. Takemi Nakata kénytelen volt beismerni a vereségét. Ezt tartják a Jiu-Jitsu első dokumentált felbukkanására, hiszen ugye a főleg, amely is volt, és a modernkori Japánban a Jiu-Jitsu-ról könyvet író szerzők szerint a napnál világosabb, hogy ezek az istenek Jiu-Jitsu viadalban mérték össze az erejüket. Ugyanúgy a kardvívásnak is megvannak a Kojikibe visszavetett ős képei. Egészen pontosan azt tartják a kardvívó technikák első leírásának, amikor az egyik császár fölvagott egy hegyre, kihúzta a kardját és sunyított fel a négy égtáj felé. Nyilván a kardvívó technikák első dokumentált felbukkanásáról van szó, mondják sokan. Ez persze nyilvánvalóan nincs így. A legfontosabb forrásuk, nem csak a Jiu-Jitsu, hanem az összes japán harcművészetnek a történetére, az egy olyan mű, amit 1716-ban adtak ki, vagy hát mégis kiadták ilyen akkor publikálta a szerzője. A szerző Finatsu Shirozaemon Shigetaka-nak hívták, és egy olyan szamuráj volt, akinek egy fakukája egy nagyon komoly Naginata mesterre volt, egy Naginata stílusnak az alapítójaként is ismert. Honcho Bukei Shōden, vagyis a mi országunkban gyakorolt harcművészetnek rövid története volt a címe. Ez egy nagyon fontos írás. Annyira fontos írás, hogy az előkorban még három ilyen összefoglaló, a harcművészetekkel foglalkozó írás jelent meg. Kettő a 18. század végén, egy pedig a 19. századnak az elején. De ez a másik három, ez gyakorlatilag ennek a tartalmát másolja, alakítja át egy kicsit. A Honcho Bukei Shōden egy igazi alapmű japán harcművészetek történetére vonatkozóan. Hinatsu nagyon jól összeszedte az akkor gyakorolt harcművészeteknek a kialakulásához szóló legendáit, a mestereknek, a mestereikkel kapcsolatos híres történeteket. Ennek a műnek egy olyan sajátossága van, ami miatt később aztán átalakítva újra és újra megjelentették, hogy nem túlzottan szerkesztett, tehát nem ilyen szép, mondjam, hogy táblázatba foglalt módon közli az egyes irányzatoknak a történetét, felsorolva az egymás követő mestereket, hanem kicsit úgy az időrendben és ugrálva inkább az érdekességekre, a legendákra koncentrál. Ez egy 10 köteves mű, amiből a 10 kötetből kettő a kardvívással foglalkozik. Nagyon fontos volt a kardvívás abban az időszakban, ezért két kötetet is szám neki a szerző. Egy a Jiu-Jitsu-val, egy pedig a Kobusoku-val, ami rövid kardot, rövid fegyvert jelent, és amit majd később el fogom mondani, hogy szintén a Jiu-Jitsu-ról szoktak sorolni. Tehát ha úgy veszük, akkor két kötet foglalkozik a Jiu-Jitsu-val is ebben a könyvben. Ezen kívül egyedül a kardvívás kapott két kötetet, ami mutatja azt, hogy a Jiu-Jitsu 1716-ban már egy nagyon fontos harcművészeti ág volt. Hogy miért volt fontos és mit értettek alatta? 1716-ban Honcho Bukei Shōden már több változatot közöl arra nézve, hogy melyik iskolát tekinthetjük az első Jiu-Jitsu iskolának, és hát azzal is próbálkozik, hogy megmagyarázza, hogy miért. Három változata van ennek a történetnek, nem tudom, mennyire lehet 1916-ban már jiu-jitsuként tartottak számon, és 1532-es alapításával ugye akkor már borzasztó régnek számított. Ugyanakkor a Takeuchi Ryu alapítója soha semmilyen kontextusban nem használta a saját iskolájára sem a jiu-jitsu, sem pedig a javara kifejezéseket. Tehát ő nem tekintette jiu-jitsunak azt, amit csinál. Az utókor viszont megnézve azt, hogy mit tanítanak ebben az iskolában, azt mondta, hogy hát ez tiszteles jiu-jitsu, és ráakasztották ezt a címkét. Szentikusi Gyúsi volt az első ember, aki javaraként, akinek a neve a javarával összekapcsolható. Egy a 17. század elején ő a Ki uradalomnak a daimyójához, az urához szegődött, és ott a foglalkozása az volt, hogy javaroktató, tehát javarát tanított. Ezért ő az első ember, akinek a nevét a javarak kifejezéssel bizonyítottan össze lehet kapcsolni. Ezért nagyon sokan azt mondják, hogy a Sekiguchi Ryu-t tekinthetjük az első jiu-jitsu iskolának, és Sekiguchi Gyúsi pedig ilyen módon a japán jiu-jitsu megalapítójának. A Seigo Ryu-val kapcsolatban, majd később fogok beszélni róla, a Seigo Ryu abban a legendában kapcsolódik be nagyon szépen, ami a japán jiu-jitsu-nak az alapjait Kínában próbálja keresni. A legenda szerint Nagasaki-ban, abban a városban, ahol a külkereskedelmnek a központja volt az akkori Japánban, élt egy Chen Yuan-Yin nevű kínai, hát hogy mi volt ő pontosan, volt ő orvos, természetgyógyász, masszőr, írástudó, egy ilyen eléggé sok mindenhez értő ember volt, aki annyira sok mindenhez értett, hogy a legenda szerint még harcművészethez is, és ő a Seigo Ryu alapítójának Kenpo-t, kínai ökölharcot tanított. A Kenpo, a kínai ökölharc, az nagyon sok japán írás szerint a jiu-jitsuhoz sorolható küzdelmi forma, mivel pusztakézzel csinálják. De ami pusztakézzel történő harcot jelentett, azt abban a korban nagyjából a jiu-jitsu területére sorolták be. Tehát ez a három legenda, a honcsukudés modell hozza mint a hármat egyébként. Talán észre sem veszi, hogy ellentmondásba keveredett önmagával, amikor mind a három iskolát a japán jiu-jitsu alapítójaként tekinti. Na most, hogyha állásfél foglalkozunk ebben a nagyon régi vitában, akkor egyértelműen a Takeuchi Ryu-nak az elsősége mellett kell letennünk a voksunkat. A Takeuchi Ryu 1532-ben, Tenmon éveiben alapította meg egy Takeuchi Dai Kisamori nevű szamuráj, aki mint látható a 16. században él, és őről azért tudunk sokat egyébként, a legtöbb harcművészeti oktatónak az élete az hiányzik a forrásokból, ők ilyen homályos figurák voltak. Takeuchi Isamori-val viszont szerencsénk van, mert ő egy váró volt, egy várnak az ura volt, és történelmi szerepet is játszott be. Egy olyan várat és a körülöttől levő birtokokat tartotta a kezében, amelyek Nyugat-Japánban voltak találhatók, Mimasaka tartományban. Mimasaka az ma, meg nem mondom, melyik prefektúrához tartozik, de nagyjából ott Kóbe környékén van. És hát igazából az ő történelmi szerepe az meglehetősen rövid volt, és hamar véget ért, mivel a birtokai azok két nagyon nagy hatalmú családnak a birtokai között feküdtek, az Ukita és a Mori családnak a birtokai között, és ezek a nálánál jóval hatalmasabb szomszédok gyakorlatilag néhány év alatt elfoglalták az ő várat, elterelték őt. De ezzel együtt Kisamorinak a tettei bekerültek a krónikába, és az egyik fontos cselekedete az volt, amelyet megőriztek ezek a régi források, hogy alapított egy harcművészeti iskolát, amelyet Takeuchi Ryu-ként, tehát a saját nevéből Takeuchi Ryu-ként nevezett el, és ez az iskola olyannyira sokáig fönnmaradt, hogy a mai napig gyakorolják Japánban. Körülbelül a 17. század közepétől kezdve ezt az iskolát jiu-jitsu iskolaként azonosítják, bár, mint mondtam, maga Isamori soha nem beszélt róla jiu-jitsuként, ezért aztán igazából vitathatatlan vitán felül áll, hogy Takeuchi Isamori volt a japán jiu-jitsu első dokumentált alapja, a Takeuchi Ryu-ban pedig a legrégebbi jiu-jitsu iskolát ismerhetjük. A legenda szerint Isamori, nagyon sok legenda kezdődik így egyébként, sajnos sok ilyen harcművészeti iskola alapításáról szóló legenda, nagyon sokat gyakorolt, és szépen fejlődött, és elégedetlen volt önmagában. Valahogy nem érezte azt, hogy jól menjenek neki a dolgok. Ő elsősorban karthívást gyakorolt, tehát karnak szeretett volna nagyon ügyes lenni, végképp kétségbe esett, akkor elzarándokolt egy szentélyhez, amelynek a szentélynek az istene az különösen kedves volt az ő szívének, és szintén nem szokatlan módon harcművészeti mester gyakran csináltak ilyet, ott imádkozással és gyakorlással töltött nagyon hosszú időt, a legenda szerint 100 napot, hogy javuljanak a technikái. Csak nem sikerült neki a dolog, és egy alkalommal, amikor az erdőben gyakorolt éppen a fakartjával, a moktójával, akkor annyira kimerült, hogy álomba merült. Álmából pedig egy kiáltás ébresztette föl őt, valaki a nevét kiáltotta. Följa, vagy föl sem ria, csak álmában látta az egészet, ezek a régi történetek általában ezt így nyitva hagyják ezt a kérdést, hogy a mester álmodta ezt, vagy pedig valóban megtörtént vele, és egy űzhajó Yamabushi, vagy az egy ilyen hegyi szerzetes szólította meg őt, aki felszólította, hogy hívjanak meg. Megpróbált megvívni a szerzetese, de akárhogy támadta őt, az könnyedén állította a csapásait, és folyton újra és újra legyőzte őt. Végül teljesen kifáradva megadta magát, és azt kérte, hogy tanítsa meg erre a fantasztikus technikára, amivel rendelkezik. Mire a szerzetes elkérte tőle a boktóját, a fakardját, egy csapással ketté vágta, visszaadta neki a fél kardot, és azt mondta, hogy használd ezt, és ügyesebb leszel. Így alakult ki a Takenouchi Ryu rövid kardiskola ebből a történetből. Majd a szerzetes úgy tűnik nem hagyta ennyiben a dolgot, hogy úgy érezte, hogy még van mondani valója, leoldott egy indát egy közeli fáról, és pillanatok alatt megtanította egy különleges kötözés technikára. Takenouchi Isamori. Ugye, ahogy ezt ő rajta mutatta, de vagy valami másra, ezt nem tudjuk a történetből, nem derül ki. Ilyen módon a Takenouchi Ryu Kohusoku iskolaként kezdi el a karrierjét. Kohusoku az rövid karot jelent, és emellett a legelejétől kezdve tanítottak egy Musangara, aminek nevezett kötözés technikát. Musangara, ami azt jelenti, hogy a harcos összekötözés, amelyet később Hayanara gyors kötözésnek kezdtek nevezni. Ez volt a Takenouchi Ryunak a két eredeti, a tananyagának a két eredeti része. Na most a 17. században a Takenouchi Ryu sillabuszában, tehát a tananyagában már ott találunk egy olyan fogalmat, hogy Umiuchi Kokuszokúval. Umiuchi az szó szerint verekedést jelent, igazából ha nagyon lehára fordítani, hogy Umiuchi szónak a verekedést jelent, de a 17. században a páncélban folytatott küzdelemre értették. Ugye ilyen talpi szamuráj páncélban öltözött embereket kell elképzelni, azért nem volt magától értetődő, hogy kell birkózni meg verekedni egy ilyen felszereléssel, hiszen nagyon kevés gyenge, sebes pontja volt egy ilyen embernek, nagyon ügyesnek kellett lenni, hogy azokat az ember eltalálja. Jellemzően inkább olyan technikákat próbáltak alkalmazni, amelyek az ellenfélnek az egyensúlyából való kibillentését célozták. Hiszen mondjuk belerúgni vagy belerúgni egy ilyen páncélos emberben nem volt túlzottan célra vezető, viszont ha az ember ügyesen kibillentette az egyensúlyából, akkor elesett és attól kezdve legyőzhető volt. Na most a Takenouchi esetében a Kokuszokuba végrehajtott Kumiuchi testmozgásaként, alapjaként egy Hoshinomawari nevű mozgást tanítottak. Hoshinomawari azt jelenti, hogy forgatni a csípőt. És valóban, ha megnézzük a Takenouchi technikáit, akkor azt látjuk, hogy ilyen ügyes kibújások mindenképpen az ügyességre alapozó, hogy közelharc elemekkel próbáltak operálni. Ezért van az, hogy amikor később kialakulnak, ugye egyre több jiu-jitsu iskola, a sikerei csúcsán kb. 800 jiu-jitsu iskola volt Japánban, akkor mindenki számára egyértelmű volt, aki látott Takenouchi Ryut, hogy ez bizony jiu-jitsu, ez bizony az, amit a többiek is tanítanak. De milyen értelme a Takenouchi volt az első? A Takenouchi ugyanakkor megtekinthető egyszerűen egy pusztakezes harcot, vagy rövidkardos harcot tanító iskolának. Itt van az összes rész, ami a tananyagát képezi. Ez már a Honchō-Ugeshōden idejében volt így, tehát a 19. század elejére. A Takenouchi iskolában ennyi mindent tanítottak. Tanítottak javarát, ami egyfajta pusztakezes harcot jelentett. Tanítottak egy toridejtelő technikát, amilyen lefogó technikák voltak. Kokuszoku, tehát rövidkarddal folytatott küzdelem. Ken, ami ebben az esetben, akinek az írásig mond valamit, az látja, hogy ökölharcot jelent, tehát nem kardot. Bó, azaz botvívás technikákat, Iai, azaz kartrántás technikákat, Naginata, ami Naginata technikákat jelent, kosimavari, azaz a bizonyos, hogyan kell mozogni ügyesen közelharcban egy ellenféllel szemben, és ukigutsu, az ukigutsu az egy egészen különleges dolog, azt jelenti, hogy amikor vizen kell át egy hadsereg, már egy korabeli japán hadseregre kell gondolni, akkor a lovakat meg a potyászt azokat úgy vitték át, hogy ilyen felfújt bőrtömlőket alkalmaztak, ami fönntartotta őket a vizen. Ezeknek a bőrtömlőknek a készítését és a használatát tanító művészet volt az ukigutsu. A takeromségyúban ezt is tanították. Ez tehát egy szóbúgutsu, egy általános harcművészet volt. Ez meglehetősen jellemző volt egyébként a korai harcművészeti iskolákra, hiszen a korai harcművészeti iskolák olyan képzést próbáltak nyújtani, hogyha hozzájön egy szamuráj leiratkozik, akkor az egy kézi szamurájként végezzen, ami miatt persze mindenféle meg kell neki tanítani, hiszen egy szamuráj, aki egy ilyen középkori, korabeli japán katona volt, az nem mondhatta azt a őt felfogadni akaró úrnak, hogy a karkhíváshoz érve, többi ez meg nem. Úgyhogy legyen szükségem csak olyan helyzetre bevetni, ahol karkhívást kell alkalmazni. Nyilván értenie kellett mindenhez, nagyjából legalábbis. A Takeruchi Ryu után a Sekiguchi Ryu-ra vessünk egy pillantást. A Sekiguchi Ryu-t a Shinshin Ryu-ként is ismerik. Tehát ha valahol azzal találkozunk, hogy Shinshin Ryu Yawaraijutsu, akkor az ugyanazt jelenti. Egy Sekiguchi Ryu Shimura nevű ember alapította, akit Jushin volt a közkeletű neve. A japánok, a régi japánok a saját családnevük, mert személynevük volt nekik, mint Sekiguchi és Jimune, de a személynevüket nem használták, kizárólag hivatalos dokumentumokban. A barátok, az ismerősök, a családtagok és mindenki más számára ők egy ügyen Tsushót, egy ilyen közkeletű nevet használtak, amit általában mindenki magának választott, ezért nagyon gyakran bekerültek olyan írásainak ezekben a nevekbe, hogy az illetőnek a foglalkozásával vagy kedvelésével voltak kapcsolatban. Ugye a Jushin azt jelenti, hogy rugalmas lélek vagy rugalmas tudatosság, és a Ju az ugye a Jujitsu-nak az írásjegye, de valószínűleg nem véletlenül választotta ezt Sekiguchi Ryu Shimune. Látszik, hogy ő a élete legnagyobb részét a 17. században élte le. Neki a származása talán azért érdekes, mert arisztokrata, legalábbis szamuráj arisztokrata származású család volt. A Sekiguchi család az Imagawa családot szolgálta, az Imagawa pedig egy borzasztó híres és hatalmas birtokokkal rendelkező középkori szamuráj család volt. Ő nagyapja, az Imagawa Yoshimoto-nak, az Imagawa leghíresebb daimyójának volt az unokaöccse. Ez egy olyan vonatkozása a Sekiguchi család történetének, amire ők nagyon büszkék és minden, ami napi büszkén emlékezik. Azt őrizte meg róla erről az iskoláról, illetve Sekiguchi Ryu Shimune-ről a történelmi emlékezet, hogy Iai nem kisebb embertől tanult, mint Hayashizaki Jinsuke-tól, aki a Iai technikát megalapítója volt Japánban. Gyakorlatilag nincs olyan Iai stílus, Iai Do vagy Iai Jutsu stílus Japánban, amelyik valamilyen módon ne Hayashizakira vezetné vissza a történetét. Ő tényleg egy ilyen óriási figura a karrátásban. Kumiuchit egy bizonyos Miura Yoshimoto-tól tanult, aki már valószínűleg jóval kevésbé ismert, de egy nagyon híres harcművészről van szó. És Kenpo-t pedig állítólag Nagasaki-ban, ugye megint ez a kínai vonal jelenik meg. Nagasaki egy különleges város volt az akkori Japánban, ott kereskedtek a kínaiakkal. Ott egy kínai kolónia jött, ezért aztán aki élő kínait akart látni, annak Nagasaki-ba kellett mennie, mert ott éltek ezek az emberek. Nagyon sok történet van erről, nem csak harcművészet, hanem mindenféle más tudományággal kapcsolatban, hogy valaki elment Nagasaki-ba, ott találkozott egy ilyen rettentő bölcsességű kínai tanárral, és akkor megtanult ezt a dolgot. Ennek az az oka, hogy a japánok számára Kína mindig is egy ilyen kulturális példakép volt. Hogyha valami Kínából jött, akkor az csak nagyon jó dolog lehet, így gondolták körülbelül Japánnak. És aki meg úgy gondolta, hogy egy kicsit szeretné a saját tudományát mondjuk egy magasabb szintre hozni így a marketing területén, akkor ez kitalált egy ilyen kínai kapcsolatot, hogy valójában persze Kínában származik ez az egész. Ugye ez annyira így van, hogy amikor Szabadi Szent Ferenc 1549-ben téríteni kezdett Japánban, akkor nem nagyon haladt a térítő munka, és megkérdezte a japán tanítványait, hogy miért nem hallják meg az igét a japánok. És akkor mondták, hogy az egyik nem bíznak semmiben, ami Kínában nincs. És szemben szállítanak ekkor határozta el a kínai missziót, el is utazott Kínába, de már nem jutott el oda, mert előtte meghalt, de a tanítványai tovább vitték ezt az ügyet, és érinteni kezdtek Kínába. Tehát ez a, na, az, aki van tanult Kempo, ez valószínűleg egy ilyen utólag betoltott fiktívnál a szerintűségünknek a történetében. 1624-ből van egy adatunk, hogy a Ki uradalomban Zenkikusi Gyurusi Javarak Simanként, vagy Jiu-Jitsu Simanként van foglalkoztatva. Ez az első dokumentumban megjelenő hiteles híradás arról, hogy létezik a Jiu-Jitsu, illetve a Javarak kifejezés japánban. Ilyen értelemben Zenkikusi Gyurusi elsőnek számít, aki már kifejezetten Jiu-Jitsu, illetve akkor még inkább Javarak néven tanította a tudományát. Neki a fiai, Ujinari és Ujihide voltak. A legenda úgy szól, hogy Ujinari volt az idősebb, ő lett a második mester az iskolának, de Ujinari az életének a második életének a vége felé szerzetesnek állt, és átadta az iskola vezetését a testvérének, az öccsének, Ujihidének, aki állítólag sokkal ügyesebb volt ő nála, és ezt maga Ujinari is jól tudta, mert amikor szerzetesnek állt, akkor a szerzetesi névnek a jelentése, amit jelent, hogy választott magának, az az volt, hogy mostoba bács. És ezen a szíven érte a harmadik életét. Ujinari viszont azért érdekes, mert az ő idejében jött egy Shibukawa Yoshitaka nevű ember tanulni az iskolába, aki oktatói engedélyt kapott, és ő a Shibukawa Ryu alapítója lett később. Tehát a Shibukawa Ryu, a Sekiguchi Ryuból a második generációnál ágazik ki. A Shibukawa Ryu szintén egy nagyon ismert, nagyon régi Jiu-Jitsu iskola Japánban. A Sekiguchi Ryu-ból tovább lépve, hogy a Seigo Ryu-hoz érkezünk. A Seigo Ryu talán a legmisztikusabb történetű a korai Jiu-Jitsu iskolák közül. Maga a Seigo-nak a jelentése is, de tudjuk, mit jelent a Seigo, de hogy miért lett ez az iskolának a neve, az is vitatott. Seigo, ha megnézzük az írásjegyeknek az írásjegyeket, akkor azt jelenti, hogy lenyomni az erőset. Kordában tartani az erőset. Ez egy ilyen egy klasszikus Jiu-Jitsu elv volt. Ugye a Jiu-Jitsunak az volt az ideája, hogy egy gyenge ember győzni tud egy erős ember ellen. Ezért kellett a látság, ezért volt fontos, hogy ügyes technikákkal rendelkezünk. Abban nem találtak igazából hát megénekelni való nagyságot, hogy egy erős ember leveri a gyengébe. Az ugye nem volt annyira meglepő, fordítva annál inkább fontosnak tartották ezt. Tehát eléggé beszédes név a Seigo, azt jelenti, hogy az erőset leszorítani szó szerint. Ugyanakkor a legenda azt mondja, hogy Seigo egy név volt, egy embernek a neve, egy szerzetesnek volt a neve, aki ezt a stílust először tanította. Az iskola alapítójának ma már legelterjedtebben Mizuhaya Chozaemon Nobumasát fogadják el, aki egy rónyin volt ebben az időszakban. Chozaemonnak a kilétéről azokban megoszlanak már a források. Van egy olyan magyarázat, hogy Yahara Jirozaemon, ez a bizonyos, ez egy legendás figura volt Yahara Jirozaemon. Nem véletlen, hogy a vezetékneve a Yahara, az rímel a Javarára, hasonlít a Javarára. Az volt a történet, hogy ő egy szumó birkózó volt, aki egy idő után a szumó akkor is már inkább látványosság volt, tehát inkább szórakoztatás, mint sem harcművészet. Viszont ez a szumó birkózó nagyon komolyan vette azt, hogy ennek harcművészeté kell válnia, és átalakította a szumó technikákat, és megalkotta tulajdonképpen a Jiu-Jitsu. Ez egy legendás sztori, amire vonatkozóan nincsenek forrásai, de van egy ilyen történet Mizuhayával kapcsolatban, hogy ő nem volt más, mint maga Yahara Jirozaemon. A másik vonal a történetnek Chen Yuanyu tanítványaként ismeri őt el. Chen Yuanyu volt az a bizonyos kínai orvos, aki Nagasakiban állítólag Kempót tanított több, pontosabban három japánnak, és ezeknek a három tanítványnak az egyike lett volna Mizuhaya a történet szerint. Kronológiailag ez a dolog nem stimmel, mivel tudjuk azt, hogy Chen Yuanyu mikor érkezett Japánba, és mikor figyelnek, és tulajdonképpen a dolog egyszerűen nem jön össze, mert Mizumájának annyira korán kellett volna elkezdenie már tanítani a csendtől tanult tudományt, gyakorlatilag egy évvel később, hogy egyáltalán tanulhatok csendtől, neki már mesternek kellett volna lenni, ami meg lehet segítelte lenni. Teszi ezt a történetet. Csend Jöngyel egyébként egy létező személy volt, tehát ő valóban egy személy, akiről tudunk elég sok mindent. A harmadik legenda a fejgolyóval kapcsolatban pedig azt mondja, hogy Mizuhaja házához egyszer megérkezett egy rejtélyes szerzetes, aki Seigo-ként mutatkozott be, és azt mondta neki, hogy ha érdekli, akkor olyan technikát tud tanítani neki, amivel nem lesz ellenfele. Mizuhaja tanára, hogy érdekelte, ezért aztán néhány napig ott együtt edzettek, Seigo megmutatta neki az összes trükköt, amik tényleg fantasztikusak voltak, és amikor a tanítás befejeztével Mizuhaja tiszteleteljesen meghajolt Seigo előtt, hogy fölegyenesedett, már nem volt ott a szerzetes. Körülbelül ti stílusnak van egy ilyen eredet legendája egyébként, a hirtelen megjárnyomban nyomtanak eltűnő szerzetesekről. A Seigo-ryu egyébként abban első, hogy a jiu-jitsu kifejezést először a Seigo-ryu használta a saját technikájának a leírására. Tehát ha a jiu-jitsu történetét keressük, hogy ki volt az, vagy melyik iskola volt az, amelyik először jiu-jitsunak nevezte magát, akkor a válasz a Seigo-ryu. Seigo-ryuban történt meg ez. Említettem a Shibukawa-ryut, ami szintén egy nagyon fontos és érdekes iskolává vált. A Shibukawa-ryu a Sekiguchi-nak az alstílusa volt, a második generációnál ágazott el, amikor is Shibukawa Hanguro Yoshikata nevű ember, ott láthatóak az életrajzi adatai, Sekiguchi-nek Uchida-ryunak a tanítványa volt. Ennek 1668 körül kellett megtörténnie, és 1681-ben ő Kyokát, tehát oktatói engedélyt kapott tőle. És ettől kezdve építette ki a saját stílusát, amit Shibukawa-ryunak nevezett el. Ez egy meglehetősen szokásos megoldás volt, hiszen a stílusok azok az iskolát igyekeztek családban örökülni, tehát minden mester a saját fiaira próbálta hagyni az iskoláját. Hogyha ez nem sikerült, akkor kerülhetett csak nem a családhoz tartozóhoz az iskola. Sekiguchi Uchida-ryunak viszont volt egy öccse, ugye Uchida-ryu, aki továbbvitte az iskolát harmadik szókeként, így aztán Shibukawa Yoshikatának nem volt más választása, mint kilépett és saját iskolát alapított Shibukawa-ryu néven. Ennek aztán később átalakult a tananyaga, tehát ma már különbözik a Sekiguchi-ryutól, de még mindig nagyon sok köze van egymáshoz a két iskolának. A Shibukawa-ryu alapítója, Yoshikata, a Tenma időszakban, ami 1681 és 84 között volt, Edo-ban egy dojo-t nyitott, ezt Bukidónak hívta, olyasmit jelent, mint a harci igazság csarnoka. Ez a iskola annyira híres lett, hogy állítólag több mint 3000 tanítvány tanult több-kevesebb rendszerességgel ebben a Bukidóban. A Shibukawa-ryu történetét nézve azt látjuk, hogy mi történik akkor, hogyha nincs örököse egy mesternek. Shibukawa Yoshikatának nem volt, egy Yuma Masakata nevű tanítványa, aki a legjobb tanítványa volt, ezért örökbe fogadta Formaiak, és őnek kiadták az iskola vezetését. Yuma Masakata később megváltoztatta a nevét Shibukawa Kanechikara, és az ő vonalán ment tovább a stílus. A Shibukawa-ryuval kapcsolatban fontos még megemlíteni a negyedik szókének, a negyedik iskola vezetőnek a nevét, akit Tokihidének hívtak. Ő volt az az ember, aki megalkotott egy nagyszerű könyvet a jiu-jitsu-ról, ez a Jiu-Jitsu Taisei-oku. Ez egy monumentális mű, amelyik a jiu-jitsu-nak az alapjairól, a filozófiájáról, a technikáiról szól. Ez a valaha írt legkomolyabb jiu-jitsu témájú mű, a Taisei-okunak szokták emlegetni, amely tényleg párját ritkítja mind a irodalmi minőségében, mind pedig a tartalmában. Ezt a Shibukawa-ryu negyedik szókéja írta meg. Amit még egy iskolát szeretnék megemlíteni, amely többet is, de a következő, amikor úgy mondanám, az Ogureryu. Az Ogureryu azért érdekes, egyrészt mert egy régi és nagyon híres iskola, másrészt pedig, mert az alapítója, ez az Ogureryu Emo Masanobu, ez igen komoly emberekkel került kapcsolatba, és tőlük tanul. Jánius Ekisükszájtól, a Jani Jussi Kavényőnek az alapítójától tanult harmingást, és ezért az Oguni Gyúról azt tartják, hogy technikailag nagyon sok köze van a Jánius Inkavényőhoz. Amit például nehéz elképzelni egy jiu-jitsu iskolánál, hogy mi köze lehet egy kardió iskolához, de fontos részben tartanunk azt, hogy a jiu-jitsu iskolák nagyon ritkán voltak csak pusztakezes küzdelemre kihegyezett iskolák, általában kardívás és mindenféle egyéb tudományt is tanítottak, így aztán az ilyen kardívó hatások erősek voltak. A Oguni ilyenból nagyon korán kezdett tanítani, 1617-től állítólag már tanította a saját stílusát, de ez egy későbbi forrásnak az adatokat nem tudjuk igazán hitelesnek elfogadni. Az ő eredetileg Hachiudenként állítólag, azt nem tudni miért, ő nagyon nem szerette a javara kifejezést, amit a korban már elkezdtek alkalmazni a jiu-jitsura, tehát az ilyen típusú technikákra, mert a javara amellett, hogy azt jelenti, hogy rugalmasság, ami egy nagyon pozitív dolog a harcban, azt is jelenti, hogy látság, ami pedig hát ez szerint Oguni Masanobura legkevésbé sem volt jellemző, és ezért nem szívesen használta. Ő Hachiudennek olyasmit jelent, hogy páncélban való küzdelem, és Mikadori-nak, azaz harcosok lefogásának nevezte az iskolában tanított tananyagot. Az Oguni Ryu csillaga akkor emelkedett föl, akkor a második szóke idejében őt Asahina Yoshinagának hívták, nem kisebb ember fogadta őket a szolgálatukba, mint Yamanouchi Koyosuke, Tosa tartománynak a daimyója, egy igazi feudális nagyúr, és ettől kezdve a családnak a története Tosával, ez a mai Kuchiken, Shikoku szigetén található, fonódott össze. Asahina Yoshinaga Yawara Jutsu Sihanként, tehát Yawara Jutsu oktatóként kerül a Tosa daimyónak a szolgálatába. Az Oguni Ryu tananyagára, hogyha vetünk egy pillantást, akkor megint látjuk ezt a sokszínűséget, amire a korabeli jiu-jitsu iskolákat jellemezte. Itt ugye megint ken, tehát kar, javara, pusztakezes küzdelem, kumi-uchi, páncélban való küzdelem, yari, lágya, iari karnám, tehát naginata, suiba az vízben való lovaglás, ugye a lónak az úsztatását a vízben jelentette, suiei az páncélban való úszás, teljes fegyverzetben való úszásnak a tudománya volt. Kisa, ez lovasi játszat. Bo, ez botvívás. Nava, kötözés, illetve kutachi, ami pedig rövid kardvívás. Ez mind egy jiu-jitsu iskolának a tananyagába beletartozott. Általában a jiu-jitsu kifejezés ebben a korban már, tehát a 17. századnak a végén, 18. század elején általános értelemben lett értve. Eltávolodott attól az értelemtől, amikor kifejezetten birkózást értettek alatta, és pusztakezes küzdelmet, hanem egy olyan fajta megközelítésnek elvének tartották a látság, a rugalmasság elvét, amelyik mindenféle fegyveres küzdelemben alkalmazható. A merevség, az erőtetettség az egyetlen küzdelemben sem hasznos, gondolták, ezért a jiu-jitsu-ban tanított elvek azok gyakorlatilag mindenben felhasználható. Ugye a korábban említett Taisei-okban ebben a nagyszabású jiu-jitsu-ról írott könyvben van egy rész, ahol azt tanulja a szerző, hogy aki megtanulja a jiu-jitsu elveit, az az élet minden területén felhasználhatja őket. Hiszen a rugalmasság, a gyors változásokra való képesség az mindenben felhasználható, és ilyen értelemben a jiu-jitsu egy egyetemes tudomány ember válik, szinte túllép a harcművészet keretein. A Kitoryuhoz érkeztünk el. A Kitoryu két szempontból nagyon fontos a jiu-jitsu iskolák között. Egyrészt, mert ez már a harmadik szempont, mert egy nagyon híres és nagyon fontos iskoláról van szó. Második az, hogy a Kitoryu egyike volt a mai judo alapjait képező iskolára. Ugye Kano Jigoro kétfajta jiu-jitsu tanul, az egyik a Kitoryu volt, a másik a Tenjin Shinryu, és a Kitoryunak a technikái azok átkerültek a mai judóba. Nem tudom, hogy ki judózik, vagy ki látott már judó katákat, tehát ugye ez csak a vizsgához kell a judóban. A judó katák egyezetben a Kitoryuból származnak. Ebből a szempontból ez egy fontos iskola. Másik érdekesség az, hogy a Kitoryunak van a legjobban kidolgozott filozófiai háttere a jiu-jitsu iskolák közül. Nem véletlenül, mert a Kitoryunak az alapító arcművészeteknek, a japán arcművészeteknek az elmélete, a filozófiájának kidolgozása kerül. Olyan emberekkel állt a kapcsolatban, mint Yagi Unenori, a helyhókratensorok a szerzője, Takuma Soho, egy híres szerzetes volt abban a korban, és a Kitoriu írásaiban, ez nagyon durván megjelennek már ez az írások, visszaköszönnek ezek a gondolatok. De magára a Kitoriura vonatkozóan, ma mindenki úgy ismeri a Kitoriut, mint egy ilyen judószerű harcművészetet. A Kitoriu ennél azért több volt, a Yamarat, tehát a mondjuk birkózáson kívül tanítottak Yoroi Kumilkit, ami páncélban való küzdelme keletet, tanítottak Bo, tehát botvívást, Ken, kardot, Tachi, ami hosszú kardot jelent. Ez igazából nem teljesen világos, hogy mindig megkülönböztük a Kentől, és egy Jinkama-nak nevezett ilyen harci sarló küzdelem is a Kitoriu iskolának a tananyagának a részét képezi. A Kitoriu alapítására nézve három embernek a neve kerül szóba, Futuro Masakatsu, Ibaraki Toshikusa és Terada Mitsuhide. Közülük a legvalószínűbb egyébként a harmadik Terada Mitsuhide, mai kutatók azzal értenek együtt, hogy ő benne tisztelhetjük a Kitoriu valódi megalapítóját, mert hogy Futuro Masakatsu egy Ryoishi Itori nevű jiu-jitsu irányzatot hozott létre, amelyet sokan a Kitoriu ősének tekintenek, de ma már valószínűbb az, hogy a Kitoriu a párhuzamosan létező tőle különböző harcművészet volt. Ibaraki Toshikusa abból a szempontból fontos, hogy ő írta meg a Kitoriu Mokuroknak nevezett első könyvet, ami a Kitoriu iskoláról szól, és ebben a könyvben sok olyan a harcművészetek filozófiájához kapcsolódó elem bukkan föl, ami később a Kitoriuban részletesen kidolgozásra kerül. Terada Mitsuhide volt az az ember, aki technikailag valószínűleg a ma ismert Kitoriut megalapította, és ő Jikishin Ryu Judo-nak nevezte a harcművészetét, Jikishin Ryu Judo. A Jikishin, az ugye van sok harcművészeti irányzat, Jikishin Kage Ryu, Jikishin Ryu, amelyek ezt a Jikishin szót használják. Ez nem véletlen, mert ez egy jó, szép jelentésű szó. Jikishin azt jelenti, hogy egyenes szellem, egyenes lélek. Ez nyilván mindenki számára vonzó volt. A Kitoriu-nak a névadását, tehát a stílusnak a nevét, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy itt nem az alapítók nevéből alkotott iskola névvel találkozunk. A Kitóból a Ki az keletkezést jelent, a Tó pedig pusztulást. Tehát keletkezés és pusztulás iskolája. Ez is hangsúlyozni kívánták az iskolának a filozófiai mélységeit. Hát a Kitoriu forrásairól igazából nem mennék ebben annyira benne, de van egy érdekes történet, amely Takuma Sohohoz, ez a híres korai zenszerzeteshez kapcsolódik, aki Yagi Unenorinak a tanítója volt, és nagyon nagy szerepe van a Heihokkaidō tartalmának a kialakulásában. A Kitoriuban, és ez csak a Kitoriuban őrződött meg ez a történet, írásaiban olvasunk egy olyan sztorit, hogy Takuma valójában három könyvet írt, három értekezést írt. Az első Shogutsu Fudōchi-nak hívta, és ezt Yagi Unenori-nak adta oda. Ez lett a Heihokkaidō-nak az alapja. Nem tudom, hogy azt gondolom, hogy azt mondom, Heihokkaidō, akkor mindenki azt gondolja, hogy persze. Ez egy elnézést, hogyha nem. Ez egy nagyon híres kardívásról szóló munka. Magyarul is megjelent. Már elfelejtettem, milyen címen. Ezen kívül írt két másik könyvet is, Hontai, azaz alapok, és Seikyo, a természetünkre volt ezeknek a címek, amelyeket állítólag Sensei-nak, ennek a bizonyos Terada Sensei-nak, a Kitoriu alapítójának adott oda, és aki ezek alapján fogalmazta a saját filozófiáját. Ez a történet valószínűleg nem igaz egyébként, bár kétségkívül Sensei kortársa volt Takuannak, de Takuan elég ismert figura volt akkor, hogy ahhoz, hogy az ilyen kapcsolatairól véletlenül valamiféle forrás megmaradt volna. Ezért a Kitoriu nagyon és joggal büszke arra, hogy az iskola írásai, azok a harcművészet elmélet legnagyobb írásai közé tartoznak. A Tenchin Shinryu iskolára szeretnék még kitérni nagyon röviden. A Tenchin Shinryu egy különleges jiu-jitsu iskola abban, hogy szemben az eddigiekkel, ezek mind nagyon koraiak, ugye 17. század, valamint a 16-ban több, a 17. század első felében alakult ki. A Tenji Csinyőrű egy igen új keletű iskola, 1832 körül alakította ki az alapítója, és két iskolát tanult ő, Jogsinryút és Sintosintoryút. A saját iskolában nevét úgy alkotta meg, hogy vette a Jogsinból a Jót, a Sintosintóból a Sint, összerakta őket, és Sinyóként nevezte az iskolákat. A Tenjin az azt jelenti, hogy égi átadás, ez egy ilyen állandó jelző volt sok iskolánál. A Jogsinryú egy nagyon régi iskola volt, amelyet egy Nakamura Yoshikuni nevű ember alapított, aki miután Nagasakiba költözött, Nagasakinek a Miura nevű negyedében kezdett oktatni, ott a nevét Miura Yoshinra változtatta, innen az iskolának a neve. A Shinto Shintoryu, amit Shin Shintoryunak is neveznek, alapítója pedig az a Yoshinryúból leáldozott iskola volt, a második szókénak, Oe Sanbeinek volt a tanítványa, egy Yamamoto Hinegusa nevű ember, ő alapította a Shinto Shintoryút. A Tenjin Shinyoryúra visszatérve, ez az iskola egyrészt azért nagyon fontos, mert ez volt a másik iskola, amelyik a judo alapját képezte. A Kitoryu kívül Kano Jigoro Tenjin Shinyoryu tanult, az Aikido szempontjából pedig azért fontos, mert a Tenjin Shinyoryu volt az első olyan iskola, amelyet Ueshiba Morihei tanult, az Aikido alapítója. Tehát a Tenjin Shinyoryu egyfajta közös ősének tekinthető az Aikidónak és a judónak. A Tenjin Shinyoryúnak az érdekessége még az, hogy ugye látható egy Isomatayemo Masatari nevű ember alapítja meg, akiről azt tudjuk, hogy 1863-ban halt meg, hogy mikor született, azt nem, de az alapításnak valamikor 1832 körül kellett megtörténnie. Isomatayemo Edo-nak a Kanda nevű részén alapított egy dojo-t, és ez a dojo egy szemben volt a Genbukhan dojo-val, a Genbukhan egy nagyon híres dojo volt, a Hokshinitori Kardiós Titi iskolának volt a dojo-ja, ahol nem kisebb mester tanított, mint Chibashu Saku. Chibashu Saku egy ilyen legendás kardió mester a 19. századból. Ők állítólag jóba lettek. Ugye a Hokshinitoriról lehet tudni azt, hogy rengeteget verekedtek mindenféle más iskolával, ebben az időszakban ez nagyon divatos volt, de úgy tűnik, hogy a Jiu-Jitsu iskolában nem láttak akkora konkurenciát, ezért kifejezetten jó kapcsolat alakult ki a két mester között, ami a Tenjin Shinyoryúba némi felfogás felé változták a kardió iskolákból átkerülő gondolatokat tudott áthozni. A Tenjin Shinyoryúnak a legérdekesebb volt talán az, hogy mivel egyre későbbi alapítású stílus, 19. század első harmadánál alapították, ezért már nem kifejezetten páncélba öltözött küzdelemre koncentrál, hanem páncél nélkül itt a akkori utcai ruhában való küzdelemre. A páncélba öltözött küzdelemre koncentráló jiu-jitsu iskolákra általánosan jellemző, hogy nem nagyon ütötték, mert rúgták egymást, mivel annak nem volt értelme. Nem, most megütni valakit, aki talpig vason van, nem volt, csak fájt tőle az ember kezdve, más haszna nem volt neki. Viszont ha utcai ruháról van szó, akkor ezek a ügyesen elhelyezett ütések, rúgások, amiket átemének neveznek japánul, ezek nagyon is hasznosak tudnak lenni. A Tenjin Shinyoryu ezért gazdagon használta az átemiket a megfelelő helyen, ami egy olyan dolog volt, ami érdekes módon a judóba egyáltalán nem került át, hogy a judóban nincsenek átemik, viszont az Aikidóban nagyon átkerült. Ugye Ueshiba Morihei egyik tőle származó, egy ilyen híres idézet, hogy az én stílusom az 90%-ban átemi. Ami úgy érted, hogy annyira fontos az átemi, hogy a technikán 90%-ában jelen van. Ez egy kifejezetten Tenjin Shinyoryú hatásként is felfogható akár. Ugye Kano Jigoro ennek az iskolának két mesterétől is tanult, egy Fukuda Hachinosuke, meg egy Isomatayemo Masatoshi nevű mesterektől, és amikor Isomatayemonnál befejezte a tanulmányait, ez már a 1870-es években volt, elején volt, akkor utána részben az ő ösztönzésére nyitja meg a saját iskoláját, amit Kodokannak nevezel, és megszületik a ma ismert judó. Tehát a Tenjin Shinyoryúnak nagyon nagy szerepe van a judó kialakulásában. Jó, akkor a PowerPoint-on véget ért, 5 percen még maradt. Szeretném, ugye az Aikidóig nem igazán jutottunk el, de akkor röviden összefoglalnám azt, hogy a klasszikus jiu-jitsu IT-kornak az alapítója, 1883-ban született, és ő az első olyan iskola, amit tanult, az a Tenji Zsinyőjú volt, az előismertetett iskola. 1901-ben dokumentált, hogy tanult ezt az iskolát. Ez azért nagyon fontos egyébként, mert a Luis Gamori hely egy olyan ember volt, aki nem szeretett leírni semmit, tehát ő nem írogatott naplót, meg nem írt önéletrajzot később. Őnek így a tanítványai kérdezhettek tőle dolgokat, és ő mondott dolgokat, és egy csomó legenda van emiatt ővel kapcsolatban. Ilyen legendák például, hogy húzóindiú lándzsavívást tanult, ami viszont semmiféle bizonyíték nincs rá. Valószínűleg soha nem tanult húzóindiú lándzsavívást. Luis Gamori egy kicsit szabadon kezelte ezeket a dolgokat. Amikor fölhívták rá a figyelmét, hogy mondjuk a technikái hasonlítanak valamely iskolának a technikáira, akkor könnyen ráhagyta az illetőre. Ezt mondja, persze, azt is tanultam. És akkor ezt nagyon komolyan vették is leírták. Ezért aztán kb. Kétszer annyi iskolát sorolnak föl az ő tanulmányai között, mint amennyire bizonyíték van. Az akkori japán hasznosított iskolák azért eléggé vasfalkosak voltak ebben a tekintetben, hogy nem lehetett csak úgy bekerülni, nem lehetett csak úgy tanulni, hogy valaki bejött, edzett egy kicsit a száján, és aztán utána nem emlékeztek rá, hogy ki volt az. Mindenkit nagyon szigorúan fölírtak, aki bekerült egy iskolába, leírták a nevét, leírták, hogy mikor kezdett tanulni, általában leírták azt is, hogy milyen szintet tanítottak neki, mit kapott, milyen tanítás. Ez azért is fontos volt, mert a különböző szinteket különböző összeget kellett fizetni. Tehát egyáltalán nem volt mindegy, hogy valaki a teljes árat fizette, és ezért sok mindent tanítottak neki, vagy pedig csak valami alapdíjon, éppen csak mutattak neki ezt, azt, azt. Tehát ezeket nagyon pontosan jegyzetelték, ezért megjelentően fenntartással kell kezelni azt, hogyha valaki azt mondta, hogy tanult egy iskolában, de annak az iskolának dokumentumai között ennek nincs nyoma, hogy valahol ott járt volna. Persze még mindig elképzelhető az, hogy valaki egyszer valahol mutatott neki olyan technikákat, de ez azért nagyon ritka volt. Tehát Tenji Shinyoryu volt az első jiu-jitsu iskola, amit Luis Gamori bizonyosan tanult, 1901-ben történt ez. A következő pedig egy Yagyu Shingariu-nak nevezett jiu-jitsu iskola volt, ami egy nagyon érdekes iskola, mert a Yagyu Shingariu az eredetileg karvívó stílus volt. Egy Araki Mataemon nevű ember alakította ki a 17. században, viszont a Edo-ban, a mai Tokióban tanított Yagyu Shingariu az megmaradt karvívó iskolának, de volt egy leágazása Sakai-ban, egy Osaka-hoz közeleső városban, és ez a Sakai-beli Yagyu Shingariu, ez nem tudni miért, de fokozatosan átcsúszott a jiu-jitsu iskolák irányába. Taijitsu-nak hívták, ami nagyjából ugyanazt jelent, mint a jiu-jitsu, plusz a teljes közelben. Taijitsu-nak nevezte magát az iskola, és 1903 és 8 között, tehát viszonylag hosszú ideig, Luis Gamori kapcsolatban volt ezzel az iskolával, Sakai-ban. Egy Nakai Masakatsu nevű ember volt a mestere, és de a Yagyu Shingariu egy meglehetősen hagyományos iskola, ami azt jelenti, hogy szemben a Tenji Shinyoryu-val ez páncélban való küzdelemre alapozott, ezért azt látjuk, hogy nincsenek igazából ilyen ügyes csavarások meg testemértítések benne, vannak viszont az ellenfelet kibillenteni próbáló technikák. Az Aikidóban pedig, az Aikidóra a legnagyobb hatás a Daito Ryu Jiu-Jitsu tette, hogyha az Aikidót összehasonlítjuk a Daito Ryu-val, akkor egy-két olyan technikát találunk, ami kifejezetten ilyen kibillentő jellegű technika, és a Daito Ryu-ban nincs, a Daito Ryu-ban nem használják. Joggal merül föl a gyanú, hogy ezek a Yagyu Shingariu-ból származó technikák voltak. Ugye egy ilyen másik Aikidó legenda az, hogy Luis Gamori helyről Yagyu Shingariu-ban megtakarított, azaz végbizonyítványt kapott volna. A Yagyu Shingariu feljegyzései között viszont csak egy Shodenbokuroku szerepel, ami a legelső szintű bizonyítványt jelenti, és a Yagyu Shingariu az tiltakozik is az ellen, hogy ők valami megtakarított adtak volna egy Ueshiba nevű tanítványnak. Itt valószínűleg az történt, hogy az Ueshiba tanítványok egy kicsit lódítottak a mesterük fényének az emelése érdekében. Ugye Ueshiba mester akkor olyan szintű és olyan legendájú harcművész volt, hogy amikor meghallották, hogy tanult Yagyu Shingariu, akkor biztosak voltak benne, hogy nyilván megjogányát kapott volna belőle, hát mi más kapott volna egy ilyen formátumú mester. Amivel egyébként, tehát a Shodenbokurokuban sincsen semmi probléma. És a harmadik jiu-jitsu irányzat itt került be a képbe, ez volt az a bizonyos Daito Ryu, amelyet Takeda Shokaku nevű ember és a Daitoryu az, ami bizonyíthatóan a legnagyobb hatást tette az Aikidóra. Ez annyira így van, hogy a mai Aikidónak a technikái között elvétve van olyan, hogy a Daitoryuban ellenemek. Tehát technikailag ilyen 98%-os a átfedés a két iskola között. Emiatt aztán a Daitoryu részéről gyakran fölmerül az, hogy az Aikido tulajdonképpen nem más, mint a Daitoryunak egy alstílus, egy elágazása. Ez viszont a másik oldalról vitatható, hiszen ha megnézzük egy Daitoryu bemutatót mondjuk, meg egy Aikido bemutatót, akkor azt látjuk, hogy a technikák tényleg hasonlítanak, nagyjából ugyanolyan technikák vannak, de az egész végrehajtásnak az alapjai teljesen mások. A Daitoryu nagyon szögletes, szétszabadja a mozgást, megáll az egyes mozdulatokban, ebben egyébként nagyon hasonlít a hagyományos jiu-jitsu iskolákra, míg az Aikido az sokkal körévesebben folyamatosan mozgással dolgozik. Tehát ugyanabból az alapanyagból dolgozik az Aikido, de teljesen máshoz ki belőle, mint a Daitoryu, így aztán talán jogos különálló harcművészetnek tekinteni. A Daitoryu ugye egy meglehetősen zavaros múltú harcművészet, tehát a Szókatunak volt egy története arról, hogy a 19. században egy Minamoto herceg alapította ezt az iskolát, és aztán a híres középkori Takeda családban őrződött meg, onnan került Aizuba, és ő ott tanulta meg Aizuban ezt az iskolát. Ez a történet valószínűleg az elejétől a végéig legenda, mivel soha egyetlen forrásban sem találkozunk a Daitoryu névvel Takeda Szukaku előtt. Eléggé valószínűleg tűnik, hogy ő találta ki ezt a nevet, ami egyébként nem von le semmit az iskolának az értékéből, hiszen a Daitoryu technikái azok megtalálták a maguk útját a japán harcművészetek világában, és ma a Daitoryu a gyakorlóknak a létszámát tekintve a legnépszerűbb hagyományos jiu-jitsu iskolának számít Japánban. A jiu-jitsu iskolának általában kis létszámú táboruk van, ez egy ilyen sajátosan igazságtalan dolog, hogy ezek a ősi hagyományok bíró és tényleg nagyon érdekes iskolák ennyire kevésbé népszerűek mondjuk egy karatéval, egy aikidóval vagy egy kendóval összehasonlítva, de hát ez van, úgy tűnik, hogy a japánoknak sem. Csak a hagyomány és a formáknak a maradéknak betartása jelenti a vonzerőt. Úgyhogy köszönöm szépen, most eljutottunk a tervezett időnek nagyjából a végére, szeretnék kérdésekre is adni némi időt, és még egyszer bocsánatot kérek, hogy az Aikidóban ennyire ezt kicsit tudtam csak belemenni, de úgy gondoltam, hogy a jiu-jitsu iskolák történetéről Magyarországon annyira keveset tudni, hogy egyáltalán hogy néznek ki ezek a japán harcművészetek nagyon fontos részét jelentő iskolák, hogy érdemes egy kicsit erre koncentrálni. Köszönöm, és akkor várom a kérdéseket. Lehet Aikido vagy Fatra. Az is egy. Nincsenek kérdések, akkor mutatok néhány hagyományos jiu-jitsu. Néhány ilyen kis filmmel készítem azért, csak nem akartam ezzel veszteni az időt. Nem tudom, mennyire fog látszani. urálás állítólag azért van a genocidiumban, mert a páncélban vívott rövidkardos küzdelemről van szó, és azért, hogy nagyobb erővel tudjanak ütni, ezért ugorva ütöttek a rövidkarddal. A Takenouchi egyik jellegzetessége ez a furcsa ugrálás, amit rendszeresen csinálnak benne. És akkor még talán ott érdemes benne megnézni, ha már találom. Az a Kitori. Ugye ez a mai judónak az alapja, aki de látom már judót, biztos a ismerőse fog átvenni. 1000 ez egy nagyon régi iskola. Ezt a bemutatót, ugye a nagy harcolja ezt a bemutatót, mi a csinálat? Mielőtt az egyik legszebb része Japánnak, ahol az a vízben álló nagy torii van, minden sok évben lehet látni. köszönöm szépen. Akkor a kérdések helyett néztük ezeket a videókat. Egyébként, ha van még kérdés, akkor nyugodtan, akár informális előterületes után is. Köszönöm szépen. Ezek mind működnek a technikások. Hát, most itt számot mondani, nehéz lenne egy olyan, szerintem egy olyan 50-nél kevesebb. 50-nél kevesebb. Ugye nagyon sok ilyen, nagyon sok olyan iskola van, ami teljes mértékben megegyezik egy másik iskolába. Tehát mondjuk a Sibukavari urak vannak ilyen klónjai, a másik néven teljesen ugyanazt tanítják. Ugye látható volt, hogy itt nagyon sok tananyag van egyes iskolának, ilyen 8-10-12 téma is belőle, nekem is különböznek a stílusok. Van olyan, amelyik csak az egyik elemét viszik tovább, van amelyik egy kettőt, van amelyik mindent, tehát ebben is különböznek. Igazából, hogy ezeket mennyire különböző iskolákat tekinteni, azt nehéz eldönteni, de hát mondjuk így a régi iskolák azok köszönik jól vannak, hogy működnek. A Takenouchi úgy